Az öreg behúzódott valahova az üverek közé. Sokáig hallgatódzott, de nem hallotta a hangját többet. Sokáig mászkált utána a sziklák között, későbben is vetődött vissza a házhoz, mint máskor, csak éppen evett, aztán lefeküdt aludni. Az asszony hagyta, nem szólt hozzá többet. Alig ébredt föl, már talpra is szökött, ment vissza az iszticsóra. Késő jött meg, rossz kedvű volt. Napnyugtatáján mordult ugyan a sűrűben nehányat a bika, de nem jött ki. Ha lehet, ébresz fel sötétben, mondta, korán akarok ott lenni holnap. Az asszony többször is fölriadt éjjel, emiatt figyelte a csillagokat, de mindannyiszor korán lett volna még. Egyszer aztán arra ébredt, hogy valaki mozog a szobában. Az úrfi volt. Lámpát gyújtott, kint halványulni kezdtek a csillagok. Megivott egy pohár pálinkát, kenyeret, szalonnát tett a tarisznyába, és ment. Még nem aludtak ki mind a csillagok, amikor fölért a laposra. A völgyek sötétjét, mint a tejjel töltötték volna meg, úgy pihent a köd a patakok fölött. Napkeltéig hiába várt. Mindenfele bőgtek a bikák, egy jóformájú 12-es meg éppen ott izgágáskodott három tehenével előtte a laposon, de az öreg nem mutatkozott sehol. Végre napkelte után pár perccel meghallotta a hangját. Az iszticsó keleti gerincén mordult nehányat. Sietve iramodott a hang felé, nem törődött azzal, hogy megriasztja a 12-est, nem törődött a másik bikával sem, amelyik akkor jött fel az üverből éppen. A szedresben majdnem rászaladt egy fiatal medvére, amelyik a rémülettől és meglepetéstől fújva és köpködve iramodott el lefele a hegynek, és olyan zajt csinált, mintha az egész erdőt szét akarná törni maga előtt. Nem törődött velük, csak futott. Vadfutás volt. Valahol egy disznó ugrott meg röffenve, néhány rövid pillanatig látszott fekete oldala a fák közt. Eszébe se jutott, hogy reál őjön. A nagy bika kellett. Tudta, hogy pillanatokon múlik az egész. A bika most vált át a gerincen, és néhány lépése van csupán fedetlenül, aztán eltűnik újra a sűrűben. Rohant. Mire odaért, még éppen megpillanthatta. A túlsó üver alján a teheneivel éppen akkor húzódott be a fenyves közé. Egy pillantást vethetett rá csupán. Agancsára, ahogy két oldalt fölmerett, és mint a két bokros fát hordozott volna a fején, olyan volt. A távolságot nem bírta volna a puska, és tudta azt is, hogy utána menni nem szabad. Kevés az esély, hogy a sűrűben lövésre kapja, és a bika megérzi, hogy járnak utána, elköltözik a teheneivel, és akkor ebben az évben már nem akad rá többet. Tehát csak nézte. Néhány pillanat volt az egész, amíg láthatta lassan bevonulni a fák közé, de ez a néhány pillanat elég volt ahhoz, hogy azon a délután bundával és tarisznyával induljon el a komárnyékból. Én erre nem jövök haza, mondta, ott alszom a bikánál. Az iszticsó gerincén keresett magának éjszakázó helyet, tüzet nem tett, csöndben volt és várt. Napnyugta táján mordult nehányat a bika a nyugati oldal sűrűjében, aztán hallgatott megint. Csillaggyújtáskor egyszerre csak ott szólalt meg a pláj alatt az északi oldalon. Bundájába bújva virrasztott egész éjszaka. Hallotta, hogy az öreg följön a laposra, és ott bőgött sokáig egy helyben. Úgy éjfél után elcsendesedett. Néhány kisebbik bika tovább tombolt, az egyik egészen közel jött, érezni lehetett a szagát is, a levegő remegését, a hullámokat, amiket a hangja vetett. Holdvilág volt, majdnem telehold, és az ezüstös fénynél látta az állatok sötét körvonalait ide-oda mozogni a széltörésben. De az öreg hallgatott. Lassan telt az éjszaka. Hosszú már olyankor ősszel, és lassan telik, ha kemény sziklapárnán virrasztja át az ember. Mikor az ég keleten bomlani kezdett, és egy délszagú szellő végigfutott a fákon, az öreg megszólalt megint. Valami olyan ásító hördülés volt ez csak, mint amikor a bika föltápászkodik a pihenésből, nyújtózik egyet, és belenéz a szürkület páráiba. A hang a laposról jött. Sötét volt, még nem mozdulhatott. Csak vár tovább, és feszülten figyelt. Most már gyakrabban mordult az öreg, egy ideig még fönt a laposon, aztán, ahogy a csillagok egyre halványodtak, lassan megindult a keleti gerincen lefele. Ekkor kibújt a bundából, fogta a puskát, és leszaladt a mögötte lévő üveren. Valami nagy darab állat iszonyú csörtetéssel megiramodott alatta a sötétben, de nem törődött vele. Futott túl újra föl a keleti gerincnek. Nagyot kellett kerülni, de nem tehetett mást. Így kívánta a szél. Mire a keleti gerinc alá ért, erősen vörösödött már az ég alja. A levegő lassan megtisztult a páráktól, és a fák egyenként előbújtak. Már csak a hajnalcsillag látszott, de az is alig. Szerte a gerinceken nekivadulva bömböltek a bikák, szívdobogtató gyönyörű hajnal volt, a szedresben egy medve motozott, fiatal medve volt, fekete hosszú orrú, lent az üver alján halk röffenésekkel egy vadkoca terelte át süldőit. Fölért a gerincre, megállt, csönd volt előtte, csak messzi kereken nyögtek, hörögtek az erdők. Néhány percig úgy állt mozdulatlanul, figyelve, aztán lassan előbbre ment. És akkor előtte a túloldali üver hajlatában mély hördüléssel fölmorgott az öreg. Óvatosan lopódzott előre, ág se recszent, levél se zörrant, csak egy lappantyú rebbent föl valahonnét, és éles visítással vágódott alá a bükkösbe. Akkor kélt a nap. Első bíborpásztái végig hullottak a gerincen, egy szellő jött velük, patak szaga volt. Aztán ott volt alatta az üver széles, szederleptek gödre. A nap rőt fényében egészen különösen csillogott a harmad sűrű gyöngyszövése a páráló, foltos szederleveleken. Először egy tehenet látott meg. Ott állt a szedrek között, és lefele figyelt. Aztán még kettő, oda egy negyediket. Lefele néztek mind, majd egymásra dőlt fatörzsek között egy ötödiket. És akkor a fatörzseken túl egy gombás tönk mellett megmozdult valami szürke, nagy. A korhat faága kusza összevisszaságából kivált egy fej, és megmozdult egy agancs fehér hegye. Lassan, méltóság teljesen lépett nehányat a bika, már tisztán látszott, súlyos agancsa minden lépésnél megbillentette a fejt. Megállt, morogva alig hallhatóan hördült egyet, szájából vastagon dőlt a pára. Aztán recsegve, ropogva, mint egy meglódult szikla, rárontott a tehénre. Az halkan fölnyögött, és oldalra ugrott. Majd lassú, játékos szökésekkel megindult fölfele. Néha megállt, és visszanézett. Kacéran szinte. Ilyenkor a bika is megállt, fejét a vörös napgolyó felé fordította, és rekedten reá hördült. Aztán újra meglódult a tehén után. Az már fölért a gerincre, barna hátára rásütött a nap, és kis fehér párákat csókolt ki belőle. A bika lassú, kimért, méltóságos léptekkel ment utána. Egy fiatal bükfa surgyé útjába állt. Nem tért ki, csak oda billentett egyet az agancsával, és a fiatal fa recsegbe törött ketté az ütés alatt. A tehén ebben a pillanatban látta meg a szikla mellett lapuló embert. Hával legyökerezett, nyaka megnyúlt, fülei előredültek, mint két nagy kanál orlika kitágult. Csupa figyelem lett. Egyszerre. A figyelés eleven szobra. Ott fönt fehér párák és rőt napsugarak között a gerincen. A bika is megállt. Fejét lassan, lomhán, a félelmet nem ismerő erő öntudatával fordította arra felé, amerre a tehén valamit észrevenni látszott, de már ekkora célgömb ott csillogott a lapockáján. A lövés keresztül hasította a csöndet. Az üvere megtelt fekete füsttel és keserű lőporszaggal. A nagy bika megrándult, és aztán, mintha maga az iszticsó indult volna meg, recsegve, ropogva, fákat döntve, ágakat zúzva, lezúdult az üveren. A tehenek megriadva csörtettek mögötte. Még néhány pillanatig hallatszott a füst mögött a törtetés, aztán egyszerre leszakadt a csönd. Mélységes, nagy csönd. Csak messze, messze, mintha halk nyögések lettek volna, hallatszott távoli bikák bőgése kereken mindenütt, amerre a gerincek a láthatárba beleolvadtak. Az úrfi ott állt néhány másodpercig mozdulatlanul. Az izgalom még ott vert a szívében, még érezte a perc visszahozhatatlan nagyszerűségét, aztán odament, ahol előbb a bika állt. Lehajolt. Szeme idegesen keresgélt a szederleveleken, és egyszer elöntötte valami jóleső nyugodtság, vér. Sötét, fekete bérfolt látszott a szedreken. És lentebb is, amerre a bika elrohant, odébb mindenütt vér, sötét, fekete vér, sok vér. Megtöltötte a puskát, aztán lassan, óvatosan elindult a vérnyomon lefele. A föltúrt föld is jelezte a csapást. A megborzolt szederindák, és vér mindenütt csillogva, vastagon, fölolvadva a harmad cseppjeiben. Nem kellett messzire menni. Lent a szálerdő szélén egymásra dőlt, korhadó fatörzsek között ott feküdt a hatalmas bika. Már nem élt. Szeme üvegesen merett a kinyíló reggelbe, szája kissé tátva volt, mintha még hördülni akart volna egy utolsót, de csak véres hab jött ki rajta. Agancsa megakadt egy fiatal fenyőben, és ahogy lezuhant, magával rántotta azt is. Az úrfi megállt előtte. Szíve örömet dobolt, de ugyanakkor valami furcsa, szomorú érzés fogta el, és lassan levette a fejéről a kalapot. Aztán egy szép kis fenyőágat letört, megmártotta a bika sötét vérébe, és a kalapja mellé tűzte. Aztán leült az egyik fatörzsre, elővette a tarisznyáját, és falatozni kezdett. Javában nyúzott, amikor fönt az iszticsó laposán megszólalt egy kürt. Vékony, hullámzó hangja volt, messziről visszaverték a hegyek. Fölfigyelt. Aztán letette a kést, kivette a puskából a töltést, és belefújt a csőbe. Éppen olyan furcsa, hintázó, játékos hang jött a puskából, mint az a másik volt, és élesen belehasított a csöndbe. Belefújt négyszer, ötször, aztán letette a puskát megint, és tovább dolgozott. A bőrrel végzett már, és a fejjel bajlódott, amikor fönt a gerincen kurjantás harsant. Húj-ha-hó! Felelte vissza. És néhány másodperc múlva már recsegtek fönt az ágak, és a fák közül előjött az úr. Puska volt a vállán, oldalán tarisznya. Odajött, megnézte az agancsot. Szép. 18-as. Igazán szép. Vastag. Gyöngyös, mondta az úrfi. Az, gyöngyös. A színe is jó, széles a kiállását. Gratulálok hozzá, fiú! Az úrfi nyakába vette az agancsos fejet, vállára lökte a bőrbe begöngyölt hosszú pecsenyét, és megindultak lassan fölfele egymás mellett, apa és fiú. Ez az első. Ez. Hallottam lövést a minap is. Disznó volt, és azelőtt egy bak. Apám, hát egyet én is lőttem már, de nem ilyen szép, mint ez. 10-es, de vastag, öreg, visszarakott. A Szesztinában is tudok egy olyat. Hát a sárga medve, ott jár az is. Dögöt hagytam neki. És a szürke, amelyikről Vénység beszélt, nem tudtam még összetalálkozni vele. Itt jár medve. Három fiatal. Disznó van több. A félfülű él még? Meglőttem tegnap előtt, egyik agyara is hiányzott. Nagyon öreg lehetett. Öreg volt, és sovány. Jó bőgés van az idén. Jó. Már fönt voltak a gerincen, a nap sárgán ostorozta a bükkök lombját, és rőd-barna levelek rajban szálltak alá, mint a lepkék. Egy darabig még együtt mentek, aztán fönt a laposan az öreg megállt. Na, én itt eltérek, csak a lövésedre jöttem, mert amúgy is itt voltam a Gergely folyámban. A fiú is megállt, kezet fogtak. Keményen kulcsolódtak össze az ujjaik. Valamelyik nap talán meglátogatlak, fiú, és egy éjszakát eltöltök ott. Tőled közelebb a Gergely folyán, s ott jár egy jó bikám. A fiú elveresedett. Jöjjön, apám, szívesen látjuk. Látjuk? A kivel vagy ott? Hát, úgy értem, az öreg elnevette magát. Hát, taknyos, azt hiszed, el lehet titkolni előlem valamit? Hát mit gondolsz, ki gondoskodott a fehér népedről, ameddig oda voltál? Kiküldött föl Lisztet, meg Szalonnát, meg egyebeket, mi? Hát tőled ugyan éhen hallhatott volna, de hallgass! A napokba elmegyek, azt megnézem, azt a fehér népet. Az öreg ott fönt a fulgerújon sok jót beszél róla. Kíváncsi lettem. Na, jó vadászatot addig is! Jó vadászatot, dadogta az úrfi zavartan. Kezi csókolom. Szervusz! Azzal már mentek is, ketten, kétfele. Az egyik zúgó fejjel és megszégyenülten lefele a plájon, amerre a komárnyik nagy tisztását rejtik a fenyők. A másik békésen nevetgélve magában föl délkeletnek, és aztán be az üveregbe, a sűrű katlant rejtő mély üveregbe, ahol penészszagú gombák és öles páfrányok teremnek, moha fogja fel a lépés zaját, és összehajló vénfák szűrik meg a csöndet és a fényt. A háznál azonnal nekiestek a bika fejének mind a ketten. Az asszony is segített. Lenyúzták a koponyáról a bőrt, a koponyát elfűrészelték úgy, ahogyan kell. aztán betették ázni a csontot a forrás alatti vízbe. Odaültek melléje, és nézték. Gyönyörű agancs volt. Fogdosták, tapogatták, mérték a hosszát, vastagságát, ágait. Iván is ott találta őket, amikor délfelé megérkezett, odaült hozzájuk, nézte az agancsot, dicsérte, aztán kiteregette a híreit. Az Alispán úr az lőtt egy 10-es bikát, és le is jött a korbújból még tegnap. Ma reggel indult vissza vásárhelyre. Két disznót lőtt összesen, és egy bikát. Elégedett volt, nagyon szép borravalót adott Dumitrunak is, Gyerkónak is. Csak Dumitru nem volt megelégedve vele, mert azt mondja, hogy még egy olyan otromban járó embert nem látott ezen a földön. Csoda, hogy lövetni tudott vele valamit. A gróf meglőtte a kis szibai 16-ost, most még a belcsúi medvét akarja megkeresni. Hát, az alig, ha sikerül őkelmének, mert neki meg az a baja, hogy köhög, azt mondja bírtalan. Minden negyed órában. Hát így nem lehet medvét lesni. Azt mondja Gyerkó, odaállt Ilván, akkora medvét lőtt az egyik bánfibáról, hogy olyat még nem látott ember. Galléros medvét. És láttak egy fehér bikát is, egészen fehéret, ratosnya fölött, a porkujon. A vécsi báró plájásza látta, és most odament át a báró is maga, hát a fene tudja, hogy mi igaz ebből. Ezeket tudta Iván. Délután kifőzték az agancsot, letakarították róla a hártyákat, és kitették a ház falának támasztva a napra. Jó volt odanézni, olyan szép volt az az agancs. Az úrfi megferedett, megborotválkozott, és egész délután aludt. Az asszonynak nem szólt az iszticsói találkozásról semmit. Valahogy, hát nehéz lett volna beszélni róla. Este fele átment a Pávelbe. Magával vitte Ivánt is. Alig mentek el, lihegve érkezett a házhoz Ferencéktől a nagyobbik gyermek, hogy Birtalan bácsi azt üzeni, menjen le Iván a kutyákkal, mert a belcsújban megvéreztek egy medvét. Hát, ha hazajönnek, megmondom, ígérte meg az asszony a gyermeknek, aztán enni adott neki, és a gyermek egy idő múlva elindult vissza. Este megmondta az üzenetet, Iván megvacsorált és elment, hogy hajnalban már a belcsújban lehessenek. Így aztán két napig újra magukra voltak fönt a komárnyikon. Második nap este eldördült egy lövés a Poján a Wurfon. Naplemente tájban. Aki csak hallotta, fölütötte rá a fejét. Vénység a Dószul Fulgerújon a kaliba előtt, Iván a nagy sziba gerincén lefele jövet, Dumitru a Pisoly oldalában. Aki csak meghallotta, fölütötte rá a fejét, mert idegen hangja volt a lövésnek. Sötétedés után, mikor az úr előjött az üveregből, s leült a kaliba előtti tűzhöz szalonnát pirítani, Vénység megállt előtte. Volt egy lövés, mondta, a Poján a Wurfon. Hallottam. Hallottad? Akkor jó. Miért? Kérdezte az úr. Bizonyára az úr fiárt arra, vagy Dumitru, vagy mit tudom én. Csóválta meg a fejét rosszallólag az öreg. Nincs füled, uram? Mert az a puska nem volt az úr fié, sem a Dumitrué, sem az Iváné, sem a Birtalané. Sem a tiéd, uram, sem az enyém. Hát, kié volt akkor? Hát ezen az úr is elgondolkozott. Másnap reggel aztán megint csak dörrent egy lövés, és nem sokkal utána még egy. Tisztán lehetett hallani valahol a poján a vurfu alatt szólott a puska. És déltájban már ott volt Farkas Dumitru a jelentéssel a Dószul Fulgerújon, 8 ember tanyázik a poján a vurfu alatt. 5-nek puskája van, 3-nak csak baltája. A vurfu szikláinak valamelyik odujában lakhatnak. Szarvas tehenet lőttek. Az első lövéssel megsebezték, a másodikkal néhány száz lépésnyire onnan leterítették. A bőrt ott hagyták, csak húst vittek el. Éhesek lehettek, mert nem sokára már füst szállt föl a sziklák közül, és a füstnek égett hússzaga volt. Bocskort viselnek mind, és nem nagyon értenek az erdőhöz. Legalábbis a nyomok mindezt így mutatják. Ezt jelentette Farkas Dumitru. Ugyanakkor már Iván is fönt volt a Komárnyikon, ő a szarvastehérről nem tudott, csak a lövésekről. És arról, hogy emberek tanyáznak a vurfu sziklái közt, akiknél fegyver van. Így történt aztán, hogy kora délután az Iszticsó laposának nyugati szögletében, ahol a pláj a vurfu felé kiágazik, összetalálkoztak apa és fiú. Hova megy? Hőkölt meg az öreg. A vurfura. És apám? Én is. És mentek együtt tovább. Mögöttük Iván ballagott és Dumitru. Néha halkan szót cseréltek. Nem jó emberek azok. Repegyitok. Tudom. Baj lesz velük, meglást. Baj. Lehet. Hallottál Bandilláról? Hallottam. Na hát. Nagy rengeteg fenyves, kúposan fölszökő sziklacsúccsal, ez a vurfu. Nyugati oldalán van a nagy tisztás, a poján a vurfu. Lenéz Görgény felé. Sok apró keskeny üver fut onnan lefele, málnával, szederrel benőtt üverek. Sziklái közt medvetanyázik télen s nyáron, ott kölykedzik a hiúz. A görgényi pásztorok szerint lidércek laknak ott a poján a vurfun, éjszakánként gyakran látni imbolygó tüzeket rajta. De sokan a görgényi pásztorok közül azt is tudták, hogy nem lidércek azok a tüzek. De ezek hallgattak, mert nem jó tudni olyasmiről. Nem jó tudni az olyanok dolgát, akiket csendőrök keresnek esztendők óta, akiknek se otthonuk, se senkiük, semmiük ezen a világon nincsen. Akik olyanok az emberek között, mint állatok között a farkas. Mert bizony ilyenek is vannak. Gonosz, sötét emberek ezek. Egyszer itt, másszor amott, itt fölgyújtottak egy házat, amott agyonvertek valakit. Azt se lehetett tudni, hogy mi a nevük, honnan valók. Úgy járnak nyom nélkül, mint az ördög. A prepegyitok. Zsugori vénparasztok, akiknek a házuk az erdő közelében épült, éjjelente reszkető kézzel tapogatták meg a szalmazsákba rejtett vagyonkát, hogy ott van-e még. Jaj, csak meg ne sejtsék valahogy a prepegyitok. Aki országos vásáron jó pénzt kapott a juhaiért, és elkésőbb bandukolt haza az erdők között, inge alatt a duzzadó bukszával, itt-ott félelmetes árnyékokat látott a fák között, és a szíve egyszerre a torkában kalapált. Jaj, csak a prepegyitoktól őrizzen meg mindenkit az Isten! Aki gabonáját csépelte a csűrben, és meglátott a kapujában egy sötét ábrázatú koldust, rongyos batyúval a vállán, ilyetten szaladt hozzá, jámborz ültette asztalhoz, policzkát tett elébe, túrót, pálinkát is, ha volt. Megkérdezte, honnan jön és hova megy, és úgy bánt a szavakkal, mintha pappal beszélne, mert nem lehetett tudni, Nem Perepegyit, sündöröge koldus gúnyájában, akit ott várnak a társai valamelyik sötét sziklakatlanban, aki viszi nekik a hírt, hogy hova és kihez érdemes ellátogatni éjszaka. És jaj volt, aki rossz szóval fogadta az ilyet. Akire megharagudott az ilyen, annak fölégették csűrét éjszaka a prepegyitok. Ezek a bujkáló sötét emberek, akiknek sohasem lehetett elég sötét az éjszaka, sohasem elég sűrű az erdő. Ezek a prepegyitok vertek tanyát, a vurfu ember nem járt a szikláik között. A legnagyobbik barlangot választották ki, megtörtötték mohával, fenyőbojttal. Reáhányták rongyolt pokrócaikat, bundáikat, és készen volt a szállás. Olyan prepegyitnak való, homályos, szurtos, nyírkos levegő. Körül a sziklafalon kivirult a penész, lesék aparták. A denevéreket se űzték el. Hát, minek az? Elférnek együtt. A barlang szájába tüzet gyújtottak, azon sütötték a húst. Puliszkát is főztek hozzá, volt málélisztjük elég. Sok mindenük volt a szerteszét heverő átalvetőkben, zsákmányolt holmi innen-onnan. Szép tiszta idő volt, és a füst kéken és egyenesen szállt fölfele a sziklák közül, ennek a füstnek a nyomán lelte meg őket azon a napon a havasi király. Eppen ették a húst. Egyik kezükbe csontot markolva, a másikban puliszkát, amikor eléjük dobbant hirtelen. Vállán a puska, keze a puskán, és mögötte az Úrfi, meg Iván, meg Domitru. A prepegyitok felugráltak, ijegység és vad dű tükrözött bozontos tekintetükbe, de már akkor megdörrült az Úr hangja a barlang szájában. Állj! Aki megmozdul, golyót kap a fejébe! A mély fenyegető hang megtöltötte a barlangot, a prepegyitok mozdulatlanná dermedtek. Aki fegyverhez nyúl, lelövem, folytatta csöndesebben, és egyáltalában nem látszott harag az arcán, inkább valami vidám derű. Azt lelövem, mint egy veszett farkast, úgy. Nem támadva jöttem, de aki reám támad, meghal. Ki a fej, köztetek? Egy hosszú szőke szakállú tüszős ember előbbre lépett. Én. Tompán kongott a hangja, de félelem nélkül. Összehúzott keskeny szemekkel nézte az urat, az végigmérte tetőtől talpig az embert. Nem te vagy az, akit Bandillának hívnak? Az ember arca alig észrevehetően megpirosodott, dacosan vetette föl a fejét. Én. Hát azt tudod-e, hogy én ki vagyok? Tudom. Jó, akkor azt is tudod, hogy mit jelent az, ha én valamit mondok. A barlangot ellenséges hallgatás töltötte meg. Gyűlölet sütött az emberek szeméből. Az Úr keze a puskán volt, a puska ravaszán, és a fekete puskacső úgy csüngött a vállán, hogy vakszeme az embereket nézte. Ugyanígy állott az Úrfi is. Ugyanígy Iván és Domitru. Ide figyelj! Döngött az Úr hangja tompán a barlang fekete csöndjében. Semmi közöm hozzá, hogy mi dolgotok van nektek odalent az emberekkel meg a törvénnyel. Magatok végezzétek, és azok, akikre tartozik. De az én erdőm nem zsiványtanya. Holnap estig időt adok, hogy eltakarodjatok innen. Fene se fogja a nyomotokat keresni. De akit közületek holnap után reggeltől kezdve, bárhol és bármikor az erdőn meglátok, azt úgy lövöm le, mint a kóborló farkast. Megértettétek? Bandilla mozdulatlanul állt, és mögötte a prepegyitok, csak a szemük parázslott. Megértettétek? Megértettél, Bandilla? Szavakkal szólottál, uram, nincs okunk, hogy meg ne értsük. Akkor jó, csúsztatta le az úr a válláról a puskát, és leeresztette maga mellé a földre. Egyetek tovább. Dajtru, a tarisznyámat. Azzal, mintha csak odahaza lett volna, vagy valamelyik kalibában egymaga a puskát odatámasztotta a barlang falának bőrzekéjét, a földre lökte, és leült rá. Ezt tette az úrfi is. Dumitru meg leoldotta a tarisznyát, és szedte ki belőle az ennivalót, kenyeret, sült mogyorós tyúkot és kulacsot borral. Néztek a prepegyitok, és nem hittek a szemüknek. Bandilla is megütődött egy pillanatra, aztán elmosolyodott furcsán, keserűen s intett az embereinek. Üljetek le, és egyetek! Az úr húzott a kulacsból, aztán a fiának nyújtotta. Az is húzott belőle, amikor visszaadta az úr intett Bandillának. Gyere, igyál egy áldomást az egészségünkre! Bandilla odajött, lassan átvette a kulacsot, nézte, és állt mozdulatlanul, aztán lassan az úrra vetette furcsa zöldes kék szemeit. Sok évig élj, uram! Emberséges ember vagy azért! Ivott. Csak egy kortyot, nem is nagyot. Éppen úgy, ahogy áldomásnál illik. Aztán letette a kulacsot az úr mellé a földre. Megtörülte a bajuszát, hosszú, hegyes végű báránybőr kucsmáját föltolta a homlokán, és sóhajtott. Hanem, uram, azért egyszer másszor csak vissza kell térjünk ide, hát ha nem is éppen ide, de ezekbe az erdőkbe valahova. Amit mondtam, megmondtam, felelte csöndesen az úr, és nem is nézett az emberre. Ha Görgény felé van dolgunk, csak itt járhatunk át. Az úr türelmetlenül húzta fel a szemöldökét. Hallod-e, Bandilla? Egy dologról nem beszél az ember kétszer. Add ide a kenyeret, Gáspár! Nem is nézett a prepegyitokra többet, akárha nem is lettek volna ott. Szótlanul ettek mindannyian, az úrfi, Iván, Dumitru, még az Iván két kutyája is ott rágott a barlang előtt valami eldobált csontokat. A prepegyitok is ettek, csak Bandilla állott mozdulatlanul az úr mögött, és nem evett. Csak nézett ki az erdők fölé messze, ahol zöld fenyők és rődbükkök koronáján aranyos fényben csillogott a nap. Aztán sóhajtott alig hallhatóan. Kár, uram! Veled szeretnék békességben élni. Az úr evett, nem szólt semmit. Lent a barlang sötétjében halkan pusmogtak a prepegyitok. Bandilla feléjük nézett, és az arca lassan kipirosodott. Kihúzta magát, szemében furcsa tüzek villantak. És nem félsz tőlünk? Egy kicsit se? Tőlem, Bandillától! Hangja is más volt, most kihívó, ellenséges. Egy másik ember szavai voltak, nem azé, aki előbb ott állt és kinézett az erdőkre. Iván szájában megállt a falat, és rábámult Bandillára. Dumitru morgott valamit, nem lehetett megérteni. Az úrfi evett tovább, de a szemébe kis tüzek szikráztak. Az úr nem is figyelt rá, mintha nem is hallotta volna. Megtörülte a kését, és visszadugta a tokjába. Még egyet húzott a kulacsból, aztán elővette a pipát, zacskót, és rátömött. Dumitru, Iván, dohányotok van-e?
Viza...
Na, itt az acskó. S ne feledjétek, ha visszatérünk a kalibához, vegyem elő a zsákból, és osszam ki nektek. Van bőven. Bandilla türelmét veszítette, előbbre lépett, és megállt szorosan az úr előtt. Nem félsz?
Mi?
Az úr rácsiholt előbb, pöfékelve érezgette a pipahegyén támadt tüzet, és csak azután nézett föl az emberre. Szemöldökét fölhúzta, és nagy bolyhos füstöket eregetett.
Bolond vagy-e?
Bandilla reketten fölkacagott, reketten gonoszul. Te vagy bolond, uram, hogy leülsz ide közénk. Vagy lőj le bennünket, vagy hagyd békén nekünk. Mi lenne, ha most megfognánk, elszednénk a puskádat, és fölkötnénk benneteket valamelyik fára?
Mi?
Az úr sóhajtott egyet, aztán lassan fölállt. Ott állt szorosan a prepegyit előtt szemtől szembe. Nem nyúlt a puska után, csak a pipát vette ki a szájából, és mély fekete szemét belefúrta az előtte álló emberbe. Te! Te Bandilla! Hát azt hiszed te, hogy 8 ilyen gazfickóhoz puska kell nekem? Azért beszéltem így veletek, ahogyan beszéltem, mert emberek vagytok ti is, nem pedig állatok. De mert rablók vagytok, és nem tisztességes emberek, az én erdőmben nincs keresni valótok. Érted? Ennyi az egész. Amit mondtam, megmondtam, és most megyünk. Visszaakasztotta szájába a pipács, éppen azon volt, hogy átnyújtsa a tarisznyát Ivánnak, amikor Bandilla csak intett egy kurtát a fejével, és abban a pillanatban felszöktek a prepegyitok a földről, és körülvették az urat, meg az úrfit. Ivánt is, Dumitrut is. Nem nyúltak a fegyver után, csak körülállták őket sötét, fenyegető arccal. Bandilla fölkacagott élesen. Ne ijedj meg, uram! Csak azt akartam megmutatni neked. Nem fejezhette be a mondatot. Az úr már az első szónál kivette lassan a szájából a pipát, és az övére akasztotta. És a következő pillanatban egy váratlan és villámgyors mozdulattal elkapta jobb kezével a Bandilla derekán a széles tűzőt, fölemelte a magasba az embert, hogy feje bevágódott a barlang boltozatába, és behajította a prepegyitok közé. Ketten azonnal összeestek a közéjük vágódó ember súlya alatt. Egy harmadikat már azon nyomban elkapott bal kézzel, és kipenderítette a barlangból, hogy legurult a sziklák közé. Ugyanakkor meglendült az úrfi ökle is, és úgy vágta állon a legközelebb állót, hogy szó nélkül elterült, egy másiknak elkapta a karját, magához rántotta, átnyalábolta és kidobta a barlangból. Iván hasba vágta a mögötte állót, hogy fejjel esett a sziklának, s már kezében volt a puska, és az úrfi kezében is megvillant a fegyver fekete csöve. Dumitru pedig előhúzta két araszos, ormótlan, nagy farkasnyúzó kését, és sértődötten horkant rá az emberekre. Ha? Na mi? Mindez egy pillanat alatt történt. Mire Bandilla föltápászkodott, és a prepegyitok magukhoz tértek, már két puskacső merett feléjük, és Dumitru vadul villogó szeme meg a kés. Csak az úr állott továbbra is fegyvertelenül a barlang közepén, nyugodt, szinte közömbös arccal. A pipa újra a kezében volt, és nagy kék füstöket pöfékelt belőle. Nyögés, káromkodás, folytott szitkok között tápászkodtak fel a prepegyitok. Bandilla arcán harag és szégyen sötétedett. Ökölbe szorított keze a tűzőjéhez nyúlt kés után, az úr pedig nyugodtan végignézett rajtuk a pipa mellől, és két szippantás között szemöldökét kissé fölhúzva ennyit mondott. Én pedig csak azt akartam megmutatni nektek, hogy nem ijedek meg. Na, jó éjszakát! Fogta a puskáját, vállára vette, és visszasen nézett többet a megdöbbent emberekre. Nyugodt lassú léptekkel kiment a barlangból, és elindult lefelé a sziklák között, mögötte az Urfi, Iván és Dumitru. A nap éppen aláhullóban volt, égővörös fénye fölgyújtotta az erdőt. A prebegyitok néhány pillanatig döbbenve álltak ott. Aztán Bandila fölkapott egy puskát, és a barlang szájába ugrott. Hé! Ordított alá. Attól se félsz, hogy lelőlek! És célzásra emelte a puskát. Az úr nyugodtan hátrafordult, kezét se mozdította a puskája felé. Fölnézett a barlang előtt álló emberre, aki fegyvere csövét a fejének irányította éppen. Nem, felelte tompa nyugodt hangon, mert ha akkora gazembernek hinnélek, hogy képes vagy hátulról lelőni egy embert, akkor szóba se álltam volna veled, hanem rádereztem a csendőröket. Azzal ment tovább, és vissza se nézett többet. Bandila még egy pillanatig arcánál tartotta a fegyvert, aztán lassan leeresztette. Megcsóválta a fejét, és halkan káromkodott. Majd csak állt, puskájára támaszkodva a barlang előtt. Arcán valami furcsa, keserű mosollyal, és nézett a távozók után. Azok már messze jártak, nem beszéltek, csak mentek, elől az úr, sötéten maga elé nézve, az iszticsó laposán megállt, már szürkült, lent az egyik üverben egy vékony hangú bika bőgött, elnyújtva csúnyán. Na, hozzád megyünk, Gáspár. A fulgerúj már messze van, besötétednénk odáig. Majd meghálunk nálad, legalább a házat is megnézem. Az Urfinak megforrósodott a tarkója, de nyelt egyet, és engedelmesen mondta, ahogy gondolja apám. Menjünk. Mire a csillagok kigyúltak, ott voltak a komárnyikon. A házban égett már a lámpa, és az asszony az ajtóban állt. Árnyék a feketén rajzolódott ki, az ajtó világos négyszögében. Messziről meghallhatta a lépteket, mert előrehajolt, mint aki figyel. Mikor a kihulló lámpafényben megpillantotta maga előtt az urat, szinte kővé merett. Egy pillanatig mozdulni se tudott az ijegységtől, csak állt és meretten bámult. Aztán gyorsan hátralépett az ajtóból, és zavartan hajtotta meg a fejét. A hangja bizonytalanul csengett, ahogy mondta, kezi csókolom. Elvörösödött a szótól, mert még sohasem mondta senkinek. Az úr kíváncsian nézett végig rajta, amikor belépett az ajtón. Szervusz! És szemei egy kemény másodpercre belemélyedtek a szemébe. Az asszony nem fordult el, és nem sütötte le a szemét. Állotta a nézést. Aztán az úr belépett a házba, s körülnézett. Ejha! Mondta, ez már igen! Az Urfi zavartan állott mögötte. Iván és Dumitru is bejöttek, az asszony sietve megterítette az asztalt, két terítéket tett rá. Az úr meglátta a bölcsőt, és odament, föléje hajolt. Fiú! Kérdezte, és az asszony felé fordult. Igen. Nagyot nőjön! Az asszony elpirult örömében. Az Urfi bevezette az apját a belső szobába, ott letették a puskát, tarisznyát, kalapot, és kijöttek megint. Akkor már az asztalon párolgott az étel. Leültek, az asszony bort töltött a poharakba, Iván és Dumitru a kemence mellett ültek a padon. Egyetek ti is, szólt rájuk az úr, aztán az asszonyhoz fordult. Hol tanultad a csirkepaprikást? Nem tanultam én sehol. Jó, az honnan van csirkétek? Van nekem, kotlót ültettem a tavaszon, kettőt is. Az úr hallgatott, s mikor elkészültek a vacsorával, ránézett az asszonyra. Hová való vagy? Az Isten széke alatt éltünk. Az Isten széke alatt. Ott. Az úr szeme kutatva nézegette az asszony arcát, az emlékezetében megmozdult valami. Tán nem a kerekházban, de abban. Az úr ökle lecsapott az asztalra. Szakkor én láttalak már téged. Hát ismerős volt az arcod már, amikor beléptem ide, csak akkor még kicsi voltál. Apáddal mi lett? Az asszony válla alig észrevetően megrándult, fölnézett a lámpára. Elment. Felelte halkan, aztán elfordult és matatni kezdett az edények között. Az úr bólogatott nagy bozontos fekete fejével. Derékember volt az apád. Derékember. Na, mi is volt a neve? Tóderik. Az, Tóderik. Sokszor hívtam ide plájásznak, kár, hogy nem akart jönni. Kár. Az asszony nevetéssel törte meg az elboruló hangulatot. Helyette eljöttem én. Jól van, mondta az úr, és fölkelt az asztaltól. Fehér nép, plájász még, úgyse volt az erdőmben eddig. Az asszony elkészítette a belső szobában a másik ágyat is, friss húzatot tett rá a puha tollú párnát. Hamar aludni tértek. Lefekvés közben még ennyit mondott az úr a fiának bent a belső szobában, amikor már az ajtót is betették. Tudod, Gáspár, hogy a dolgaidban nem avatkoztam soha. Most se teszem. De annyit mondok neked, hogy ez a fehér nép nem játéknak való. Belenéztem a szemébe, érted? Ez nem szerető. Ez asszony. Ha meg is unnád, mert hiszen nem hozzád való, meg kell unnyad előbb vagy utóbb, ezt az asszonyt nem lehet csak úgy elcsapni. Érted? Ezt ember számba kell venni. Na de majd utána nézek én is. Már az ágyban voltak, amikor még egyszer visszatért az asszonyra. Te, Gáspár, ígérd meg nekem, hogy akármi is történjék ezzel az asszonnyal meg a gyermekkel, gondod lesz rájuk, ha én már nem élnék, akkor is. Na, ígérd meg. Ígérem, apám. Felelte rekedten az úrfi. Aztán elfújták a lámpát. Túl az asszony is lefeküdt hamar. Iván és Dumitru hátra vonultak a szénapajtába, bevaszkolták magukat, de nem jött mindjárt álom a szemükre. Halk, dörmögő hangon beszélgettek. Iván kezdte. Te. Megnézted jól az embereket? Ott a barlangban. Mi? Meg hát. Azt a sebb helyest láttad-e? Egy olyan nagy, csontos. Az. Mi van vele? Az volt ott, a medvénél. Akkor. Nem tetszik nekem az az ember. Mi? Nehogy valami prepegyitok. Azért. Jobb lett volna, ha nem megy oda az úr. Jobb. Mert még, hát bizony. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Aztán csak a széna zörgött, ahogy belé furták magukat. A két kutya már szuszogva aludt a lábuknál. Másnap reggel az úr elment vissza a Fulger újra. Az asszony még reggelit készített neki, aztán leült a padra, és szoptatta a gyermeket. Mikor az evéssel készen volt, vette a kalapját, puskáját, és megállt az asszony előtt. Köszönöm a szíves látást, mondta, aztán vigyázz a gyermekre. Az asszony csodálkozva nézett föl rá, és nem szólt. Ketten voltak csak a házban. Ha már megvan, vigyázni kell rá, tette hozzá magyarázólag. Jó vér van benne. Na Isten áldjon! Kezi csókolom. Felelte halkan az asszony, és utána nézett, ahogy kiment az ajtón.